Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az Isten irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink, a következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek. Légy dicsőítve, ó magasságos szent háromság, most és minden időben. Dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem. Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem. Rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, ó Istenem, a te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, te látod, mély nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem. Napja utáni első péntek, 1938. június 17-e. Az úrnapja utáni első pénteken oly nyomorúságosan éreztem magam, hogy azt gondoltam, itt van már a várva várt pillanat. Felment a lázam, s az éjszakai köhögés vérhányással súlyosbodott. Reggel mégis elmentem fogadni az Úr Jézust, de a szent misén már nem maradhattam. Délután hirtelen leesett a hőmérsékletem 35,8 fokra, s oly gyengének éreztem magam, mintha minden elhalt volna bennem. Midőn mély összeszedettséggel imádkoztam, felismertem, még nem érkezett el szabadulásom ideje, hanem jegyesem újabb hívását kaptam. Midőn találkoztam az Úrral, ezt mondtam neki. Jézusom, félrevezetsz engem, megmutatod az ég nyitott kapuját, s aztán újra itt hagysz a földön. Az Úr azt válaszolta. Ha az égben mostani napjaidat meglátod, örülni fogsz, s szeretnél még sok ilyet látni, amennyi csak lehetséges. Nem csodálkozom azon, leányom, hogy ezt most nem tudod megérteni, mert szívedet fájdalom és vágy járja át utánam. Éberséget tetszik nekem. Legyen elég neked az én szavam. Már nem tart sokáig. Így lelkem újra számüzetésben maradt. Szeretetben egyesültem Isten akaratával, s belenyugodtam jóságos ítéletébe. A világi beszélgetések, melyeket itt hallok, annyira kínoznak, hogy szinte ájulás kerülget. Mivel ez külsőleg is meglátszik rajtam, az engem ápoló nővérek is észrevették. Ma láttam Istennek a képen át kiáradó dicsőségét. Sok lélek nyer kegyelmet előtte, ha nem is beszélnek róla. Útjainak változatossága ellenére dicsőítést nyer Isten e kép által. A sátán és a gonosz emberek erőfeszítései szétzúzódnak és megsemmisülnek általa. A sátán dühöngései ellenére Isten irgalmassága diadalmaskodni fog az egész világon, s minden lélek dicsérni fogja őt. Felismertem, a lelkeknek minden saját tettükről le kell mondaniuk, hogy Isten működni tudjon bennük. Különben nem viszi végbe bennük akaratát. Midőn egy nagy vihar közeledett, elkezdtem imádkozni ezt a rózsafüzért. Ekkor meghallottam az angyal hangját, aki így panaszkodott Istennek. Nem közeledhetek ebben a viharban, mert a szájából áradó fényesség visszatart engem is, meg a vihartart is. Ebben a percben megértettem, milyen nagy pusztítást okozott volna az angyal a viharra engem is, de azt is megláttam, hogy ez az imám kedves volt Isten előtt, sőt, meg a vihart is. Láttam, hogy egy lelket, aki Istennek igen kedves, különféle üldözések ellenére magasabb méltóságba emel Isten. Ez örömmel töltötte el a szívemet. Legkedvebb pillanataim azok, mikor bensőmben beszélgetek az Úrral, igyekszem, amennyire erőmből telik, hogy ne hagyjam magára őt. Ő szeret állandóan együtt lenni velünk. Ó Jézus, örök Isten, köszönöm megszámolhatatlan jó téteményeidet és kegyelmeidet. Legyen szívem minden dobbanása új hálaének néked, Istenem. Minden csepp vérem érted keringjen, Uram. Legyen lelkem egyetlen dicsőítő himnusz. Szeretlek, Istenem, magadért. Istenem, bármi nagyok szenvedéseim, s ha el is húzódnak, gazdag adományként fogadom őket kezedből, még azokat is, amelyeket más lelkek megvetettek. Valamennyivel hozzám jöhetsz, Jézusom, nem utasítlak el. Csak arra kérlek, adj erőt is, hogy el tudjam viselni őket, s tedd érdemszerzővé valamennyit. Vedd egész lényemet, s tégy velem, amit csak akarsz. Ma nagy fényességben láttam az égben Jézus legszentebb szívét, sebéből az egész világra kiáradtak a sugarak. Ma eljött hozzám az Úr, és azt mondta, leányom, segíts nekem lelkeket menteni. Elmész most egy haldokló bűnöshöz, s imádkozod érte az irgalmasság rózsafüzérét. Ezáltal elnyered számára a bizalmat irgalmamban, hiszen már nagyon kétségbe van esve. Hirtelen egy idegen kunyhóban találtam magam, ahol egy öregember szörnyű kínok között haldoklott. Fekhelyét a síró család és sok ördög vette körül. Ahogy elkezdtem imádkozni, a sötétség szellemei sziszegve, fenyegetőzve szétszóródtak. A lélek megnyugodott, s az Úrban való teljes bizalommal elhunyt. Abban a pillanatban a szobámban találtam magam. Nem tudom, hogyan ment végbe mindez. Érzem, hogy valamilyen hatalom véd, s támogat az ellenséges támadások ellen. Oltalmaz és védelmez. Ezt egészen világosan érzem. Szárnyai árnyékával oltalmaz engem. Jézusom, egyedül te vagy a jó. Még ha igyekszik is szívem jóságod egy kis részét is leírni, nem tudom. Túlhaladja minden elképzelésünket. Egyik nap a szent mise alatt az Úr mélyebben megismertette velem szentségét és fenségét. Ugyanakkor felismertem saját nyomorúságomat. Örültem ennek a felismerésnek, s egész lelkem elmerült irgalmában. Mérhetetlenül boldognak érzem magam. A következő napon világosan értettem e szavakat. Látod, Isten ilyen szent, te pedig oly bűnös vagy. Ne merj eléje lépni, s gyónyi naponta. Tény, hogy minden, ami eszembe jutott, bűnnek tűnt előttem. Mégsem hagytam ki a szent áldozást, s elhatároztam, hogy csak adott időben megyek el gyónni, mert nem volt felismerhető akadálya, hogy áldozzam. Mikor eljött a gyónás ideje, egész sor bűnt készítettem össze, amivel majd vádolom magam. A gyónás alatt azonban az Úr csak két gyarlóságot hagyott bevallanom, bár igyekeztem úgy gyónni, ahogy felkészültem. Mikor elhagytam a gyóntatószéket, azt mondta az Úr, leányom, minden bűn, amit meg akartál gyónni, szememben nem bűn. Azért vettem el tőled a lehetőséget, hogy elmondd ezeket. Felismertem, hogy a sátán akarta megzavarni a nyugalmam, s túlzó gondolatokat sugalt. Ó, megváltom, mély nagy a te jóságod! Egyik nap a szent áldozásra készülve megállapítottam, hogy nincs semmi, amit felajánlhatnék az Úrnak. Lebarultam hát lábai elé, és könyörögtem, bocsássa szegény lelkemre egész irgalmát. Kegyelmed, amely irgalmas szívedből árad, erősítsen a harcban és a szenvedésben, hogy hű maradhassak hozzád. Bár igen nyomorult vagyok, nem félek tőled, mert jól ismerem irgalmadat. Semmi sem rettent el tőled, Istenem, mert minden kisebb, mint az én felismeréseim. Ezt világosan látom.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kowalska nővér naplójából. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Parócai Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer, közölte Hernádfői Csaba, az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Elmondta, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patakvizének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az egri érsek bora címet elnyert borok kóstolására, gyermekeknek alkoholmentes szőlőmustot kínálnak, valamint a kézműves borsodnádasnyi Molnár Kalács ízeinek felfedezésére is. 400-nál is több hallgató tett sikeres záróvizsgát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kereszt fél éves képzésén, akik közül 263-an vették át személyesen díszoklevelüket a Líceum dísztermében. Emellett habilitációs és doktori okleveleket, valamint publikációs díjakat is átadtak. 20 éves fennállását ünnepelte a Krisztus Király Missziós Központ. A karizmatikus megújulás, a Regnum Christi, a Szent András Evangelizációs Iskola és az Új Jeruzsálem Közösség nagylelkű adományozók jóvoltából 2005-ben egy nagyobb helyiséget kapott Budapesten a Fehérvári úton. A koncelebrált szentmisét Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök mutatta be a kápolnában. Ki kell törnünk az európai elszigeteltségből, egy konnektivitásra, kapcsolatokra építő külgazdaságot kell működtetnünk, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő azt mondta, Európa kapálózik és nem biztos, hogy túléli ezt a helyzetet, de nekünk Magyarországról kell gondolkodnunk, a magyar érdek az első, ezért olyan gazdaságpolitikára van szükségünk, ami akkor is működik, ha az unió sikeres, és akkor is, ha nem. Fogalmazott a miniszterelnök. A vajdasági magyarság igen fontos erőforrás és összekötő kapocs a Magyarország és Szerbia közötti, jelenleg történelmi csúcsponton lévő kapcsolatrendszerben, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. A tárcavezető a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével Pásztor Bálinttal folytatott találkozóját követően leszögezte, hogy a pártnak rendkívül fontos, nélkülözhetetlen szerepe van abban, hogy a két ország kapcsolatai ma a történelmi csúcspontjukon vannak. Sikeresen zárult a tavaly ősszel zajlott férfi egészség kampány a prosztatarák korai felismerése érdekében. A vizsgálaton több ezer férfi vett részt, közölték a szervezők. A Magyar Rákellenes Liga, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége, a Magyar Urológusok Társasága, az Országos Kórházi Főigazgatóság, háziorvosok és a Johnson & Johnson közös férfi egészség kampánya keretében országszerte 6022 férfi vett részt az ingyenes vizsgálatokon, és 568 esetben mutattak ki emelkedett PSA szintet, amely további kivizsgálást tett szükségessé. Azt írták, A szűrésen résztvevő férfiak visszajelzései alapján a kampány rendkívül pozitív fogadtatásra talált. A vizsgálaton résztvevők különösen nagyra értékelték, hogy a PSA-teszt egy egyszerű vérvétellel elvégezhető. A múzeum pedagógia a vizuális és tárgyi kultúrát viszi közelebb az emberekhez, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára, a Ludwig Múzeum gyakran ismételt kérdések című kiállításának csütörtöki megnyitóján. A Ludwig Múzeum új kiállítása a látogatói kérdéseket állítja a középpontba, és arra biztatja az érdeklődőket, hogy a műtárgyakkal kapcsolatban szabadon tegyenek fel kérdéseket. Hangsúlyozta Vince Máté, hozzátéve mindegyik mű egy-egy érdekes történetet mesél el, és közben megmutatja az alkotó belső vívódásait is. Végül az időjárásról: túlnyomóan borult lesz az ég, több helyen esett eső, havas eső. A hőmérséklet 1 és 6 fok között várható. Estére mínusz 3 és plusz 2 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották. Thank you.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával a januári ökumenikus imahétre reflektálva a vallásközi párbeszédről beszélget.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, akikkel az elmúlt esztendőben is sokszor találkoztunk és beszélgettünk. Ma egy olyan témával készültünk a kedves hallgatóknak, amely január hónapban különösen is aktuális, amikor is az ökumenikus imahét keretében kicsivel többet gondolunk a keresztények közötti egység megvalósulására. A keresztények közötti egység az egy olyan fontos törekvés, feladata egyházainknak, amelyet különös módon is megérzünk akkor, amikor a szekularista világgal szemben úgy tudunk fellépni, hogyha együtt közösen egységben vagyunk, még hogyha ezt az egységet nem is úgy képzeljük el, hogy újra egy nagy egyház lesz, de hogy minden egyház a maga területén megtesz mindent azért, hogy a másikkal, a másik felekezettel barátságban és egymás segítve tudjanak működni. És természetesen néhány gondolatot majd a vallások közötti párbeszédről is érdemes lesz folytatnunk, átgondolnunk, mivel ez is egy rendkívül fontos feladata az ateista világgal szemben a teista világnak. Zoltánnal, Ritával és Annával beszélgetünk, mint ahogy az elmúlt évben is sokszor tettük. Először professzor urat kérdezném, hogy hogyan élhetjük meg az egységet abban a sokszínű média világban, amelyet nap mint nap tapasztalunk és látunk. Milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal jár szerinted a kereszténység szempontjából az az óriási lehetőség, amelyet a média hordoz magában, a vallásokkal, felekezetekkel kapcsolatban?
A média az nem feltétlenül kedvez annak az üzenetnek, amit mi szeretnénk átadni, de az egységet viszont képes erősíteni olyan szempontból is, hogy mindaz, ami keresztényé tesz minket, és mindegy, hogy melyik felekezethez tartozunk, az képes egységesülni egy nagy üzenetben. Ez gyakran például az erkölcsi parancsokat is jelentheti. Tehát akkor, amikor teljesen más jellegű üzenetek érkeznek felénk, az egyik legfőbb üzenet az, hogy legyél olyan, amilyen vagy. Tehát, hogy ne változtass semmit magadon. A másik fontos üzenet, ami szokott érkezni, hogy valós és meg önmagadat, de ezt is alapvetően úgy, hogy semmit extrát nem kell tenni érte, és hát a keresztények, ők azért egy más parancsot követnek, és ilyen formában úgy gondolom, hogy az egység itt megvan. Nagyon érdekes, hogy amikor olvasok különböző történeteket a Facebookon, akkor sajnos csak ritkán jelenik meg az, hogy valaki azt írja, hogy hát ez nem túl keresztény történet, vagy ez nem túl erkölcsös történet. És akkor is, hogyha valaki ezt így kinyilvánítja, akkor nagyon kevesen állnak ki mellette, vagy nagyon-nagyon kevés, hogyha ebben mérjük, akkor lájkot kap adott esetben. Ahogy legutóbb például az idős Móra Ferencről volt egy ilyen szerelmes történet, ahol ő igazából hát beleszeret egy fiatal lányba, és akkor mindenki írta, hogy ez milyen fantasztikus történet. És csak egy ember mondta, hogy hát azért ez teljes mértékben helytelen, és nem felel meg az erkölcsnek, és akkor mentek utána a kommentek, ahol azt hittek, hogy fantasztikus, megvalósította magát időskorban, stb. Tehát, hogy egyetlen egy olyan hozzászólás volt, aki számon kérte azt, hogy miért gondoljátok, hogy ez helytelen, és ez a megvalósításnak a módja. Tehát én nem vagyok túl optimista a médiával, a közösségi médiával szemben, ugyanis ott a keresztény üzenetek nagyon nehezen tudnak érvényesülni.
Azt gondolom, hogy a média világán túl a mai társadalomban is nagyon fontos a személyes kapcsolatrendszer kiépítése, és talán beszéltünk is arról korábban, hogy Anna, te görögkatolikus vallású vagy. A te életedben mit jelent az, hogy görögkatolikus vagy, de római katolikus? egyetemen, tehát a katolikus egyház által fenntartott egyetemen dolgozol, kapcsolatban vagy a katolikus liturgiával, a római liturgiával. Hogyan éled meg ezt a pozitív értelembe vett kettőséget?
Ez nagyon érdekes, mert ugye az én édesapám református vallású volt, görögkatolikus az édesanyám, és talán erről beszéltünk már itt is, hogy mind a két család életében nagyon-nagyon fontos volt ez a dolog, tehát a protestáns vonalon presbitereket adtak, a telket adományoztak, hogy templom épüljön, tehát ugyanolyan fontossággal megélték, mint ahogy a másik oldalon pedig kizárólag görögkatolikus felmenőkkel rendelkeztünk, tehát valahogy számomra az, hogy mindenhol a pozitívumot látjuk, és pont azt a fajta egységes üzenetet, amit egyébként akár mondjuk a 10 parancsolat is elmond, és magában foglal, és azért a jó érzésű emberek, lehet ezt talán így mondani, nem akarok nagyon általánosítani, mindenféle vallástól függetlenül azért ezt az értékrendet kell, hogy vallják, hogyha értékes életet akarnak élni. Szóval ez nekem nagyon természetes volt ilyen szempontból, de talán messziről indítottam, mert hogy én hittanári szakot végeztem, többek között, és ott nagyon-nagyon jól megéltük ezt. Sokan voltak római katolikusok, talán egy picit kevesebben görög katolikusok, tehát ez nekem azért ismerős érzés, hogy van egy római katolikus többség, de volt egy-két protestáns évfolyamtársunk is, és mi rendszeresen jártunk egymás szertartásaira, és éppen ezért nagyon jó érzés az, hogy nagyon látom a pozitívumait annak, hogy mit hordoz akár a római katolikus liturgia is, és jó elmenni a misére, és vannak olyan barátaim, akikkel rendszeresen elmegyünk olyan szertartásokra, ami nálunk nincs. Tehát abszolút értem ennek a gazdagító voltát, és ahogy a médiáról volt szó, rögtön az jutott eszembe, hogy én például Egerbe azért kerültem, mert a Magyar Katolikus Rádiónak először tudósítója voltam, aztán pedig itt rovatvezetője is, és mondjuk ennek köszönhetem akár csak az egri létemet, vagy azt, hogy egy katolikus egyetemen dolgozhatok. Ami egyébként nekem hatalmas töbletet ad, és egyáltalán nem érzem azt, hogy görög katolikusként nekem másképp kéne éreznem, vagy mást jelentene nekem. Egyszerűen annyira boldogító és örömteli pillanat volt, és igenis, hogy egyfajta ilyen ajándékként éltem meg azt, hogy én egy egészen más közegből indulva, de a vallásos nevelés megkapva, és ezt az értékrendet mindig valva, ott lehetek egy katolikus egyetem születésénél.
Hogyha az ökumenizmusról beszélünk, akkor az mindig egy fontos feladat, hogy felhívjuk a figyelmét a kedves híveknek, hogy az ökumenizmus az nem jelenthet egyfajta szinkretizmust, vagyis nyilván nem keverjük össze a különböző vallások tanításait. Nyilván itt erről majd még később egy-két gondolatot szeretnénk megfogalmazni, hogy a vallásokkal való párbeszéd során magában a kereszténységben ezt hogyan lehet elkerülni, de az is nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi a protestáns egyházaknak a fő erőssége, mi a fő tanítási irányvonal, amikor azt mondjuk, hogy például a sola scriptura, maga az írás, ami egyfajta középpontba helyezett, a Bibliának egyfajta trónra való emelése, akkor ezzel szemben tudjuk mondani azt, hogy mi a katolikus egyházat pedig az ige egyházának és a szentségek egyházának együtt nevezzük, ahol megvalósul az ige hirdetés és a hét szentséget megéljük. Rita, te milyen kapcsolódási pontokról tudsz beszélni életedben a különböző felekezetekkel kapcsolatban, akár egy emlékezetes protestáns szertartáson való részvétel, vagy bármilyen más beszélgetés egy munkatársal, baráttal, ahol a saját hitet úgy kellett megőrizni akár, hogy közben a másikét is megérteni és elfogadni.
Egy emlékezetes élményem volt az egyik, az én gyerekeim, vagy a mi gyerekeink katolikus iskolába jártak, római katolikus iskolába, egészen pontosan szerintem lehet is nevesíteni a patronába Budapesten, ahol az első hatosztály koedukál, tehát fiúk és lányok is vannak, és a második hatosztály viszont lánygimnázium. Ebből adódóan a lányunk 12 évet a patronába járt, és a fiunk viszont csak az első hatot járta, és utána elment a piarista gimnáziumban, és most ő ott tanul. Tehát alapvetően közvetlenül az én életemben a római katolikus egyház, a római katolikus tanítások azok, amik igazán helyet kaptak. Viszont nagyon érdekes volt, amikor a kisfiunknak az osztályfőnöke esküdött, és ő görög-katolikus szertartás szerint. Szerintem gyönyörű volt, tehát én előtte nem voltam ilyen liturgián, nagyon-nagyon szép volt a szimbolikája, szépek voltak a kiegészítők, ruhák, a díszlet. Nekem egyébként ez egy nagyon nagy élmény volt, és szép volt az is, hogy alapvetően ugye egy római katolikus iskolából mind a tanárok, mind a diákok, mind a szülők együtt ünnepelték ezt az esküvőt, és egyébként ez már sok évvel ezelőtt volt, és hát már nem tudom, hogy pontosan hol tartanak a gyermekáldásban, de én úgy látom, hogy ez egy jól sikerült házasság lett. Ez volt az első olyan élmény, ami alapvetően eszembe jutott. Mégis én inkább arról beszélnék, hogy alapvetően szerintem nem az lenne fontos, hogy a különbségeket hangsúlyozzuk az egyházi felekezetek között, ahogy Anna is mondta, hogy ő tökéletesen jól érzi magát a római katolikus egyetemen görög katolikusként, hiszen én is azt látom, hogy akár a társadalmat, akár a médiát, ha csak az ember az utcán közlekedik, akkor hát nagyon-nagyon kevés jön vissza ezekből az elvekből, ezekből az értékekből, amiket egy keresztény egyház adhat. A mai nap megbotránkozása egyébként nekem is a közösségi médiához köthető, ahol egy autómárka, teljesen mindegy, hogy melyik, például abból űzött gúnyt, hogy a nők azok nem tudnak autót vezetni, és hogy ezért érdemes ezt az ő általuk reklámozott autót választani, mert hogy ez automata, és akkor ezt még a kevésbé intelligens nők is, talán ezzel még ők is elboldogulnak. Tehát, hogy egyszerűen ebben semmi is. Nem, hogy keresztény nincs, szerintem így erkölcsi, etikus nincs, úgyhogy én azt látom, és az az igazság, hogy ahogy telik múlik az idő, én egyre elfogadóbb vagyok ezekkel a különbségekkel is, amit a protestánsok vagy más egyházi felekezet kapcsán látok, mert hogy még mindig azt látom, hogy az érték az kőkeményen ott van az egyházban, és az a baj szerintem, amikor ez így kimarad, vagy ez a vonal kimarad valahonnan, akkor van a probléma.
Azt azért nagyon fontos elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a római katolikus, illetve a görög katolikus egyház között igazából nem is beszélünk ökumenizmusról, hiszen mindannyiunknak közös a Szent Atya, közös a teológiai tanítás, viszont a liturgia az rendkívül eltérő, és valóban sokszínű, de az tény és való, hogy az ökumenizmus, amely a protestáns és mondjuk a katolikus egyház közötti kapcsolatot jelenti, vagy az erre való egységre való törekvést, az már ott kezdődik, hogy egyrészt saját felekezetünkön belül a sokszínűséggel hogyan tudunk, mit tudunk kezdeni. Gondoljunk csak arra, hogy akár egy gitáros mise milyen megosztó lehet egy közösségben. Van, aki nagyon szereti, van, aki pedig azt mondja, hogy hát ez nem oda való. Vagy gondolhatunk a különböző sajátos prédikációs stílusra, amelyet atyák megvalósítanak, van, aki nagyon ragaszkodik a merev, régi, rigorózus beszédekhez, van, aki pedig tud nagyon szabadon beszélni. Tehát már eleve itt is egy nagyon fontos szempont az, azt gondolom, hogy törekedjünk a kisebb közösségeinken belül az egységre, és természetesen azzal a felekezettel, vagy azzal a közösséggel, amelyik pedig hozzánk közelálló, még inkább keressük a kapcsolatot. Ez azokon a helyeken, ahol görög katolikusok, római katolikusok élnek együtt, egy településen mindegyiknek van temploma, ez nagyon sokszor, nagyon sok szép pozitív példát tud mutatni. És természetesen, ami mindenképpen fontos, hogy az ökumenikus imahéten a protestánsokkal, reformátusokkal, evangélikus egyházhoz tartozókkal, baptista közösség tagjaival legyen egy-egy olyan közös imádság, amely megmutatja a világnak azt, hogy bár Krisztusnak a ruháját annak idején nem tépték szét a katonák, mert hogy egy rendkívül értékes ruha volt, sorsot vetettek rá, mi az évszázadok során egy kicsit széttéptük Krisztusnak az egyházát, de ezt az egyházat mégis a Szentlélek tartja össze, és a Szentlélek az, amelyik hitünk szerint működik minden egyházban. Beszéljünk arról is, hogy ebben a mai világban már nem lehetetlen, hogy akár Magyarországon, egy kisebb településen olyan munkások, akik eljönnek egy ázsiai országból és itt élnek közöttünk, hoznak egy számunkra talán korábban nem szokott vagy nem ismert keleti vallást. Budapesten, valószínűleg nagyobb városokban erre még nagyobb az esély. Azt tudom, hogy Zoltán, te több évet voltál kint Dél-Koreában. Van olyan tapasztalatod, olyan élményed, amely az ottani ázsiai kultúrában, a keresztény kultúrával való találkozás folyamán talán érdemes lenne megemlíteni, vagy valamiféle tapasztalatot elmondani a kedves hallgatóknak?
Mi 2004 és 2007 között voltunk Ritával kint Dél-Koreában, Szöulban, az ottani egyetemen tanítottunk, és nagyon érdekes, hogy nyilván az embernek van egy előfeltevése, hogyha ilyen távolra megy, akkor úgy gondolja, hogy ez egy buddhista ország lesz alapvetően. Nyilván ugye Japánról tudjuk, hogy inkább sintoista, Kínáról pedig, hogy hát a vallás az be van tiltva. És akkor nagyon meglepő volt látni, hogy, és örültünk neki, hogy hát a kollégáknak a 90%-a keresztény volt, és nagyon sokan voltak katolikusok. Egyetlen egy buszsofőr bácsi volt buddhista, akinek föl is volt díszítve a busz, rendkívül lassan ment. Ez nem hiszem, hogy a vallásából fakad, inkább a korából, de hihetetlen díszes volt az egész busz, ilyen kis mindenféle lógókkal, függönyökkel, stb. Azok a kollégák pedig, akik katolikusok voltak, ők megmutatták a katolikus templomokat a belvárosban, és egyébként kevesen tudják, hogy Szóban van egy óriási, egy hatalmas katolikus székesegyház is, de azok a kollégák, akik viszont protestánsok voltak, vagy inkább azt mondtam, hogy de kisebb egyházaknak a tagjai, ők rendkívül aktívan élték meg a hitüket, és Magyarországon is, ugye, tehát a koreai közösségeknek van egy-egy olyan temploma, egy olyan gyülekezet, ahol ők rendszeresen találkoznak, és közösségi programokat szerveznek. Tehát nagyon jó volt látni azt, hogy ők ilyen formában is együtt élnek, de ami jellemezte a kultúrát, hogy nem csak a vallásosság határozza meg, hanem ugye a konfucianizmus, ami inkább egy világnézet, és amikor ez a kettő találkozik, és sokaknál viszont az rendkívül furcsa volt számomra, még megjelenik az ősi vallás és a különböző szellemeknek a követése. Az én fejemben katolikusként ez nem fér meg. Tehát, hogy egy parancs van, egy irány van, és a többi az ettől független. Attól független, hogyha én jól csinálom, vagy rosszul, de ugye az irány az egyértelmű. Náluk viszont ezek rendkívüli módon meg tudtak férni.
Én annyit észleltem Szeulban, hogy igazából majdnem mindenkinek nagyon fontos a vallása, és akkor igen, ebben, ahogy Zoltán is elmondta, voltak különbségek, hogy kinek melyik, ki hogy áll hozzá, főleg ez a népi vallásosság, ez a saját magam vallása volt az, ami nagyon feltűnő volt, hogy ki hogy értelmezi a vallást, és nem annyira szigorúan a Bibliában foglaltak szerint értették az ottani emberek. Most ezt, hogy a mindennapjaikra ez mekkora hatással volt, ez még egy ilyen érdekes dolog lenne. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy jobban jelen van a vallás, kevésbé éreztem azt, hogy a mindennapjaikat ez szerint élik.
Az biztos, hogy a vallások közötti párbeszédre nagy szükség van, hiszen ma már nem is kell Európából kilépnünk ahhoz, hogy vallásközi párbeszédre legyen szükségünk, hiszen a magát kiüresítő, szekularizált társadalom bevonzotta, mondhatjuk így ezzel a csúnya szóval, bevonzotta azokat a világvallásokat, vagy főként most az iszlám vallásra gondolunk, amelyik rendkívül egyszerű vallás, a szónak abban az értelmében, hogy a hívektől nem igényel túl sok teológiai tapasztalatot, nagyon részletes szabályokkal, de könnyen elsajátítható szabályokkal, pillérekkel rendelkezik ez a vallás. Talán az utolsó körben egy-egy mondattal arra lennék kíváncsi, hogy mi a véleményetek, 20-30-40 év múlva újra visszatér erősödötten a kereszténység Európába, vagy inkább az lesz a meghatározó, hogy más, erősebben elkötelezett hívekkel rendelkező vallások fognak növekedni?
Én nagyon-nagyon bízom az egyházban és a katolikus egyházban, és lehet, hogy csak én szeretném így látni, de azt látom, hogy az évszázadok alatt is rendszeresen, hiába a különböző népcsoportok jelentek meg akár Európában is, mindig vissza tudott térni, és mindig volt törekvés arra is, hogy úgy juttassák el az üzenetet, és úgy tudjon az egyház megjelenni az emberek számára, hogy ezt a pozitívumot lássák, amiről mi olyan sokat beszéltünk most.
Történelmi tapasztalat, hogy akkor, amikor a legnagyobb a szorongatás, akkor képesek olyan megújulási mozgalmak is indulni, többek között a Franciaországban, amikor ott a szekularizáció már a csúcsra járatódott, akkor számtalan a lelkiség is rend született, ami vissza tudta hozni a kereszténységet a fősodorba, és hogyha megnézzük a világ eseményeit, akkor az Egyesült Államokban például a választások is egy picit azért olyan szempontból visszahozzák a világot, a normalitás, a természet, a Úristen törvényei felé, hogy azok a hamis vallások, vagy azok a adott esetben ugye vók ideológiák, amelyek már uralkodtak, azok most talán ki fognak kopni, és ki fognak veszni, és azáltal, hogy a hagyományos értékek jelennek meg, a kereszténység újra visszatérhet. Én úgy gondolom, hogy ez a kettő nagyon-nagyon összefügg, mert hogyha csak egy magasztos eszmeként van jelen, akkor az emberek nem tudják értelmezni, és nem tudják követni.
Szerintem bár kétségbeejtő egy kicsit az iszlámnak a előretörése és hatása, én is abban bízom, hogy vagyunk olyan erősek keresztények, hogy meg tudunk maradni, viszont azt gondolom, hogy valamelyest fontos egy megújulás idővel az egyházban ahhoz, hogy vonzó legyen. Én főleg a fiataloknál látok egy ilyen problémát, hogy így egészen közelről a gyerekeim és a gyerekeim közösségei kapcsán is, hogy hát van olyan része az egyházunknak, ami már nehezen szólítja meg a gyerekeket, és nehezen vonzza be őket akár a templomba, akár a szentmisére, akár különböző programokra, tehát én azt gondolom, hogy hosszú távon erre szükség lenne.
Nagyon szépen köszönöm beszélgető társaimnak a beszélgetést, és a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, az intézmény pedagógiai karának dékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel beszélgetett. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,